A mi ünnepszentelésünk megáldása és megsegítése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Gyertek, adjunk hálát az elmúlt hétért, imádságban. Dicsérjünk és magasztalunk téged, édes jó atyánk, hogy az életet, amit nekünk adtál, felismerhettük. Felismerhettük Krisztusban, a te fiadban, és így hálásra tudunk lenni mindazért, amit nekünk elkészítettél, amit már átadtál, és amit még tartogatsz nekünk a jövendőben. Köszönjük őseinket, köszönjük azt, hogy megtartottad életünket tulajdonképpen a teremtéstől fogva, és hogy mindezt átadván nem csak az életet, hanem a világosságot, az értelmet, az élet lényegét is nekünk adod, nekünk adtad fiadon keresztül, apostolaidon át, tanítóinkon, egyházunkon keresztül. Így köszönjük meg az elmúlt hetet is, annak napjait, az éjszakák csendjét, a mindennapok munkálkodását, azt, amiben tudtunk előre haladni, és azt is, amiben megállt mondtál nekünk, és más utat mutattál. De azért vagyunk leginkább hálásak, hogy végül ide elvezettél bennünket, összeterelt egy nyájadat lelkednek erejében, hogy ismét értelmet, életet, világosságot, és a te lelkednek békességét nyerhessük el. Kérünk hát téged, az Úr Jézus Krisztusért, bocsáss ki a te lelkedet a menny világosság magasságából, és töltsön be bennünket egészen. Kérünk téged, hallgass meg. Szeretett testvérek, Istennek ama igéje, melynek alapján ti közöttetek az ő szent evangéliumát, szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom, található az apostolok cselekedeteinek könyvében, az apostolok cselekedeteinek könyvének 20. fejezetében, a 20. fejezet 7. verszakától a 12. verszakáig, azzal bezárólag, hogy miként szól az írott és a hirdetett ige, keresztény alázattal, odafigyeléssel helyünket elfoglalva hallgassuk. Istenek igéje így szól hozzánk az említett szakaszból. A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Pál prédikálva valamékig, mivel hogy másnap el akart menni, és a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég szövétnek volt abban a felházban, ahol egybe voltak gyülekezve. Egy Eutikus nevű ifjú pedig ült az ablakban, mély álomba merülve, és mivel hogy Pál sok ideig prédikált, elnyomta az álom, leesett a 3. rend házból, és halva találták. Pál pedig alámment, reáborult és magához ölelve mondta: ne háborogjatok, mert a lelke benne van. Azután fölment, s megszegi a kenyeret és evett, és sokáig, mint vidadatig beszélgetvén, úgy indult el. Az ifjat pedig felhozták elevenen, és felette igen megvigasztalódának. Eddig is nem megírott igéje. Amen. Szeretett testvérek! Múlt hét vasárnap, Szent Háromság vasárnapján, az ároni áldáson keresztül foglalkoztunk, illetve tanított bennünket az Isten arról, hogy mit jelent az áldás, milyen áldásaink vannak, a köreink, a szeretteink, családjaink, munkahelyeink, egészségünk, ingatlanjaink, és így tovább, és hogy Isten hogyan őriz meg mindezek között, hogy ne váljunk rabjává egyikük se. Volt arról is szó, hogy az Úr Jézus Krisztusban fel tudjuk fedezni őt, és hogy amikor megvilágosítja az ő orcáját mi rajtunk, akkor döbbenünk rá, hogy mit tett értünk a Krisztus, és ekkor értjük meg, hogy mit jelent a kegyelem, mit jelent a könyörület. Harmadjára pedig, hogy kívánkozunk azért, hogy mindig is fordítsa ránk az Úr az ő orcáját, és adjon nekünk békességet a léleknek teljességében, és ez a békesség legyen bennünk, hogy legyen, mit továbbadhassunk. A mai vasárnap elviekben első évközi vasárnap már, vagy Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnap, a régi liturgia szerint, az Óegyház liturgia szerint pedig ma úrnapja van. Nem is azt mondják, hogy úrnapja vasárnap, hanem úrnapja. Ugye minden vasárnap az úrnapja, ezt tudjuk jól, de ez kifejezetten az úri ez a nap, ilyen névvel bír, és a helyünkre, a szívükre helyezi a vasárnapok a fontosságát, vagy ahogy máshogy szoktuk mondani, hét első napjának a fontosságát. Ugyanis mi keresztények nem úgy számolunk, hogy hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hanem mi vasárnappal kezdünk. Vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat. Vasárnappal kezdünk, természetesen a világ már eltolta ezt a naptárszámítást, nehogy emlékezzünk arra, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadta vasárnapi napon. A másik dolog pedig az, hogy aki esetleg nem szereti a hétfőket, mint hétkezdeti napokat, az most nyugodtan elengedheti ezen baját, hiszen egy keresztény ember vasárnappal kezdi a hetét, hétfővel már csak folytatja. Lehet, hogy a folytatás igazából a nehéz nekünk, nem pedig a kezdet. És testvérek, a mai igénk pedig a múlt heti elmélettel vagy véggondolással nem szemben, hanem azt kiegészítve, azt mutatja, hogy azt az áldást, azt a békességet, amit Istenben kapunk, hogyan adjuk tovább, illetve hogyan működik bennünk, miként tud felhasználni bennünket arra, hogy ezt a világosságot terjesztjük, és valóban a világosság fiai legyünk. Pál megkapta az áldást. Elég nagy áldást kapott, sőt, mondhatnánk azt is, hogy akkora áldást kapott, hogy arról kódult, és onnantól fogva valóban már idefele kezdett el kódulni, és hozta nekünk, mint szegény és szerencsétlen, nevet változtatva, mint kicsi, mint Pál, azt az áldást, ami őt nagyjá tette a mi szemünkben, és nagy hatalommal ruházta fel, hogy továbbadja Istennek evangéliumát, a jó hírét. Mi történik a szakaszban? Azt történik a szakaszban, kedves testvérek, hogy a hétnek első napján összegyűlnek a testvérek. Pont amit most mi itt megtettünk. Rólunk van szó, mondhatnánk. Egy gyülekezeti Isten tiszteletről van szó, egy tanításról van szó, nem egy óriás nagy rítusról, vagy két és fél órás ortodox szertartásról van szó, hanem hosszú óráknak a tanításáról van szó, ami természetesen imádsággal kiegészülhet és énekekkel, de azt mondja a mi igénk, hogy itt Pál csak tanított. Pál mit tanít? Pál az igét tanítja, a lélek által tanítja. És örvendezhetett Pál, hogy azért is gyűltek össze, egyfajta tanítás miatt, a másfél pedig, hogy pecsétet is nyerjenek, hogy megszegjük a kenyereket. Milyen kár is, hogy mi nem úrvacsorázunk minden vasárnap, legalábbis mi boldogan lelkészek vállalnánk ennek az ódiumát, hogy valóban minden vasárnap esetleg tudnánk úrvacsorázni, testileg gondolkozva kell rajta ezen. De visszatérve Pálra, Pál átadja azt, amit ő kapott. Amíg lehet tanít, amíg van rá ideje és van rá ereje, addig azt, amit a lélek ad neki, azt továbbadja. És folyik is az áldás róla. A lélek munkája egyébként mindig a tanítást, és mindig a lélek által beszél a normális igehirdető, illetve a próféta is, és az apostol is. A jó prédikációk pedig, hogyha lélek által jönnek, akkor tudjátok, ez milyen egy kicsit, olyan, mint amikor otthon megnyitjátok a csapot, mondjuk a kádba. És hát be van dugaszolva alul, hogy ne folyjon ki, tehát, hogy a mi szívünkből ne folyjon át a tanítás, hanem maradjon meg benne. És töltjük, 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 és mindaddig jön a víz, amíg ki van nyitva a csap. Aztán, amikor úgy érzünk, hogy megtöltekeztünk, akkor ugye kezd túlbudjanni, és ekkor szoktunk mi problémázni, hogy Úristen, már megint úszik az egész fürdőszoba. Hál' Istennek ez azért nem esik meg olyan sűrűn, de a lélek általi beszéd az ugyanilyen. Amikor elkezd beszélni az apostol, akkor az folyik. Az folyik. És nem kérdezi meg, hogy most mennyi időtök van, vagy nem hagytátok esetleg fönn a gázon a levest, hanem csak mondja, mondja és mondja. És bizony sokan figyelnek. Szokták mondani, jó prédikáció az, ahol, amikor az ember nem veszi észre azt, hogy múlik az idő. Amikor a prédikációra figyelnek, az igére figyelnek, és nem arra, hogy már megint eltelt az Isten tiszteletből 37 perc, és még lesz 20-23 percünk, és utána mehetünk haza. Annak idején a nagy ébredési prédikátorok nem ritkán 2-3 órán keresztül beszéltek a templomban, és nem problémáztak a testvérek azon, hogy 5 percet később jött be, vagy 10 percet tovább tartották az Isten tiszteletet. Örülhetünk annak, ahogy hallhattuk az imádságban is, hogy van hova mennünk, van hol, ahol fogadnak bennünket, ahol szeretettel fogadnak bennünket, és ráadásul az úrházába megyünk. Az úrházába megyünk, ahol áldást és tanítást is kapunk egyszerre, és közösség is van. Azt írja erről a helyről a Szentírás, Kárvi fordítás szerint sok szövétnek volt, elegendő szövétnek volt, és így elég világos volt. Magyarán mondva elég sok lámpa volt ott, vagy ilyen olajmécses volt ott, és hát itt is elég világos van, hál' Istennek, ugyan mi, ez egy szegédi vicc, mi nem a felházban vagyunk, hanem mi a templomban vagyunk, pláne a nagy templomban, de jó ez itt nekünk, hogy itt lehetünk. Szemünkkel látjuk azt, hogy ez a fény itt van közöttünk. Ez a fény adja meg azt, hogy ne csak halljuk a dolgokat, hogy ne csak megértsük, hanem meglássuk azt, hogy hol van teendő, hol van valami, amit ki kell pótolni, hol van a munka, aminek a végét meg kell fogni, mikor tudjuk átadni az áldást, amit mi kaptunk, mikor tudjuk azt a szeretetet, amit szívünkben ültet az Isten, azt továbbadjuk. Viszont, testvérek, az a helyzet, hogy emberek vagyunk. Itt volt ez az ifjú, úgy hívták, hogy Eutikus. Eutikus egy görög szó, nem akarok görög órát tartani, ne értsetek félre, csak hogy tudjátok, hogy mit jelent, azt jelenti, hogy jó szerencsés. Pontosan, nagyon-nagyon pontosan fordítva, ami olyasmit jelent, hogy jól megtalált valamit. Úgy találta, hogy az Isten jónak találta. Gondolhatjuk azt, hogy ez egy pogány név, hogy itt szerencséről beszélünk, de az igazat megvalva adtak ilyen neveket a keresztségben az embereknek, más és más nevet, és a jó szerencsét és Istentől jövő ajándékként, áldásként fogták föl, tehát nem gond az, hogy valakit úgy hívnak, hogy szerencsés István, mert azt is az Úr tudja adni, avagy ő veszi el, hogyha jónak látja. Úgyhogy Eutikusnak is jó dolga volt, igaz, hogy helye nem nagyon volt, mert kénytelen volt az ablakba szorulni. De hát Eutikus is ember, esetleg olyanok, mint mi, és esetleg nem volt annyira kész befogadni a tanítást, vagy hosszú napja volt, dolgozott otthon, vagy valahol máshol, és elnyomta az áron. Van ez így néha, hogy őszintén megmondom, hallgatok prédikációt, esetleg nem itt a nagy templomban mondjuk, mert én itt nem alhatok el nyilván, hanem hogyha elmegyek máshova és beülök egy prédikációt meghallgatok, akkor valamikor unalmas, és akkor az ember úgy van vele, vagy éppen nem kész az én szívem, hogy hallgassam az evangéliumot, hogy úgy beleszúnyadunk egy kicsit. Úgy elpihengélünk egy kicsikét, emberi dolog, emiatt nem kell, hogy szégyeljük magunkat, illetve nem kell azt, hogy a másikat rossz szemmel nézzük, vagy megszóljuk. Tulajdonképpen ez a szakasz, ez egy kicsikét olyan, mint egy viselkedési kódex az Isten tisztelet, hogy mit szabad csinálni, és mit nem szabad csinálni. És hát Eutikusnak szabad volt elúgnia. Szabad volt elaludnia, és hát kiesett, és meghalt. Kicsit fenyegethetnénk a testvéreket, hogy nehogy elaludjanak, mert a végén meghalnak itt a templomban azért, de ne értsük félre a dolgot. Én még olyan nem hallottam, hogy Isten tisztelet közben eltávozott volna valaki, ám bátor lehet, hogy volt már ilyen az egyház történelemben az elmúlt pár ezer évben, és valószínűleg pont ezért rendezte úgy az Úristen, annak idején, amikor Pálot prédikál, hogy történne egy ilyen, hogyha esetleg majd később történik ilyen, akkor nem mondhassák azt az úgynevezett pogányok vagy világiak, hogy ja, persze, bemegy Isten tisztelet, ezt ott hagyja a fogát. Ilyen megtörténhet. Nincs ez semmi gond. Attól még nekünk az Istenben kell bízni. Értsetek jól, nem abban, hogy majd még fogok élni valamennyit, hanem az Isten áldását előtt való kinyilásba kell bízni, arra kell teljesen ráhagyatkozni. És hát ez az Eutikus is ráhagyatkozott, mert tulajdonképpen ellazult, végre oldottak a feszültségei, képes volt elaludni. Hány és hány ember van Magyarországon, aki dinibogyókat szed azért csak, hogy este tudjon aludni. Eutikusnak ezt az Isten tisztelt megadta. Úgyhogy hálás lehetett érte, igaz, hogy a következményekre nem gondolt. Na de ott volt Pál. Ott volt Pál, Pál viszi az áldást, és Pál leviszi az áldást. Látja, hogy mit kell tenni. Leesik szegény ifjú, lemegy a harmadik emeletről, mit csinál? Ráborul. Így mondja az ige, Pál pedig alámenvén ráborul és magához ölelve monda, ne háborogjatok, mert a lelke benne van. Hát, szeretett testvérek, kicsit furcsa eljárásnak tűnhet a halott támasztásnak ez a típusa, illetve a technikai részletek, de ez egyáltalán nem példanélkül való a Szentírásban. A Szentírásban, az Egy Királyok könyvében és a Második Királyok második könyvében is van leírás a feltámasztásról, hogy miként hajtják végre a proféták. Azt írja Illésnél, Egy Királyok 17.21-23-ban, és ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz mondván, én Uram Istenem, térítsd vissza egy gyermek lelkét ő belé. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélede. Lássad, él a te fiad. Előtte még kicsit panaszkodik egyébként Illés, hogy én Uram Istenem, hát nyomorúságot hozol arra az özvegyre, aki léppen lakod, és etet engem. Én Uram Istenem, nyomorúságot hozol Eutikoszra, aki éppen a te ígéret hallgatja, és elaludván kiesik, és meghal. Hát Pál nem panaszkodott, hanem ment is, tette a dolgát. Van egy másik leírása és Illés, amikor egy másik asszonynak a fiát támasztja föl, ott meg rátapasztja a száját a szájára, a szemét a szemére, kezeit a kezére, lábát a lábára. Kicsit furcsa nekünk, ugye? De így működik, úgy tűnik. Így működik a feltámasztás. A teljes átadással, a teljes átöleléssel, a körülöleléssel. Erre mondja azt a Zsoltáros, hogy körbeveszel engem a te szabadításod örömével. Ez ugyanúgy a lélek jelenlétének, Isten országának a jelenlétének a tapasztalata. Amikor körbevesz bennünket a szabadítás örömével, az ugyanaz, amikor Pál apostol körbeöleli ezt az ifjút, átöleli az ifjút, és rögtön tudja, hogy mi van, és mit mond? Ne háborogjatok, ne háborogjatok. Benne van még a lélek. Illetve az Úr visszahozta. Ne háborogjunk. Múlt héten volt arról szó, hogy minden áldások legmagasabbik az, amit úgy mondunk, hogy béke. Minden áldást, a hitet, a reményt, a szeretetet, amit kapunk, a békességben torkollik össze és foglalja össze az ég, ami szívünkben, amikor békességet nyerünk. És Pál ebből a békességből szól ki. Ne háborogjatok. Minden rendben van. Ne háborogjatok a dolgokon, hogy mi hogyan működik, hanem próbáljátok elfogadni azt, hogy valóban így működik. Ne kitalálni akarjuk azt, hogy mit gondoljunk ki, hogy mit mondjunk, hanem hagyjuk, hogy a lélek folyjon, nyissuk ki azt a csapot, engedjük el magunkat, és fogadjuk az igét úgy, ahogy az jön. Ne válogassunk közötte. Amikor ez az átölelő, megszentelő jelenlét megmutatkozik, és feltámasztatik az ifjú, akkor Pál visszamegy a házba. Azt mondja az ige, hogy fölment, megszegte a kenyeret és evett, és sokáig, mint viradatig beszélgetvén, úgy indult el. Az a helyzet, hogy az áldásnak a továbbadása az munka. Az áldásnak a továbbadása az valóban erőfeszítés kíván tőlünk. Akkor, amikor az ember átadja az áldást, akkor nem veszi észre éppen, amikor áldást mondunk, hogy mi történik velünk. Azt érezzük, hogy velünk van a lélek, de utána érezzük azt, hogy ettől is elfáradunk. Belülről. Úgy elfáradunk egy prédikáció, egy Isten tisztelet után, testvérek, csak hogy tudjátok, hogy mintha kint töltöttem volna egy 4-5 órát kapálni, de kb. Legalább valami könnyű fizikai munkából, csak belülről vagy fáradt, és igazából, mint a robot úgy néz. Erről is beszélni kell, erről is tudnotok kell. Nehogy úgy járunk, mint az a presbiter gondnok, aki egyszer Dunántúlon elkezdte számolgatni, ez még az úgynevezett átkosban volt valamikor a 70-es években, hogy mennyi pénzt kap a lelkész. És ha valami 3-4 ezer forintra jött ki, és akkor megállapítottál, igen, mit csinál a lelkész? Hát a lelkész azt csinálja, hogy havonta 4-szer prédikál, osszuk a 4 ezer forintot 4-gyel, akkor az azt jelenti, hogy 1000 forintos órabére van a lelkésznek. Hát ez nem így működik. Nem így működik. Ugyanis az Isten nem órabérben mér, hanem áldásban mér, illetve ha az nincs, akkor meg átokban. És az áldás kimegy, és Pálon keresztül, és Pál megéhezik, és nyilván, amikor eszik, akkor iszik is. Úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha én is majd most a beszéd után egy kort vizet fogok itt inni, mert igenis kiszárad bele a szánk, és megfáradunk tőle. Milyen érdekes. Tényleg olyan az ige, mint egy ilyen viselkedési kódex a templomban. Senki nem tiltja neked se testvér, hogy behozzál egy palasz vizet és közben kortyolgassál. Mondjuk az evés az már kicsit más, ugye? De amikor úrasztához élünk, akkor viszont itt az asztal, ami etetés itat is bennünket, ugye? És akkor, amikor jön vissza az ifjú, és látjuk, hogy feltámad, látták, hogy feltámad, mi történik, mit mond az ige? Azt mondja, hogy és felette igen megvigasztalódának. Tehát meg lehetek vigasztalni. Milyen érdekes, hogy a vigasz szó, és van, aki már hallhatta el tőlem ezt a párhuzamot, a vigasz szó az abból jön, hogy víg. Abból jön, hogy az embernek derűs a szíve, és úgy tud vigasztalást adni. Ha mi magunk is szomorúak vagyunk, akkor nem tudjuk a másikat vigasztalni. Ha víg a szívünk, akkor tudunk előre mutatni, akkor tudunk Istenre mutatni, akkor tudunk valóban áldást adni. Hogyha pedig szomorú a szívünk, akkor ugye ez nem az áldásnak a helye, hanem sokkal inkább a reménytelenségnek, a gyásznak, a halál felett érzett fájdalom miatti kínlódásunknak volt fakadó nyomorultság. De a vigasztalódás az más. Ezért mondjuk azt, hogy a Szentlélek ő a vigasztaló. Ezért mondja Krisztus is, hogy elküldöm nektek a vigasztalót. Tehát a Szentléleknek a jelenlét, az áldás jelenlét az mindig derűt is hordoz magában. Derűt hordoz magával, ami át tud ragadni a többi ember. Olyanok leszünk egy kicsikét, mintha egy napot hordanánk az arcunk helyett, a Krisztus arc, ami sugárzik át, és akkor ilyenkor az, amikor jókedvűen esetleg kiszakad a fütszó belőlünk, vagy egy jó szó valakinek, amikor éppen megyünk át a parkban, és látjuk, hogy valaki eszik ott éppen, és hát mit látunk, így teszik. De a lélekkel járó ember ilyenkor mit tesz? Odasz, hogy jó étvágyat. És az, aki nem várta volna, aki lehet, hogy éppen egyedül él. Pont azért van kint a padon, hogy egy kicsikét több embert lásson, mert magányosnak érzi magát, az megtapasztalhatja azt, hogy nincs egyedül. Az megtapasztalhatja azt, hogy igenis lehet jó szót mondani, és ezzel vigasztaljuk őt, és ezzel viggá, derűsebbé tesszük nem csak az ő életét, hanem a mi életünket is. Ugyanis amikor te ezt megteszed, vagy én ezt megteszem, titokzatos módon a Krisztusban összekötve, ez mindnyájunkra visszaszáll. Ez mindannyiunk nyer belőle. Ahogy mondja Pál apostol, együtt szenvedünk, hogyha valaki szenved, a test összes tagja szenved, hogyha pedig valaki örvendezik, a test összes tagja örvendezik. Tehát az a helyzet, hogy felelősek vagyunk így egymásért. Felelősek vagyunk egymásért. Nem is kicsit, hanem nagyon-nagyon. Hogy a megtalált boldogságunkat ne tartsuk meg, hanem adjuk tovább. Szoktam idézgetni Hanvas Bélától, aki szerintem a 20. század legnagyobb keresztény embere volt akár, vagy talán legkisebb, akivel együtt volt az Úr, és nem volt vigasztalhatatlan, amikor Lukács György, a géppuskás filozófus bélistára tette hosszú évtizeden keresztül, hanem folyamatosan írta a padnak, írta az asztalfióknak a műveit. És ez is egy ilyen asztalfiókos történet, amit írt magányában. Hagy olvassam föl. A legenda úgy beszéli, hogy négy bölcs addig imádkozott, amíg elérte, amit kívánt. A mennyországba léphetett az üdvözültek közé. Teljes napot tölthetek itt a boldogok között. Napkeltétől napnyugtáig élhettek elégzími paradicsomi életet. Az első bölcs az élményt nem bírta el, és belehalt. A második elmében megzavarodott. A harmadik az élményt magába zárta, őrizte élete végéig, és a megszerzett boldogságot magának tartotta meg. Csak a negyedik bölcs távozott egészségesen és éppen, mert a látottakat arra használta fel, hogy azon, aki hozzáfordult, segítsen. A szenvedés köréből így mindenki szabadon kiléphet, ahogy tud, és a boldogságot elérheti. De azoknak, akik az üdvözültek világát megismerik, negyed része nagy élményt nem tudja elviselni, és belepusztul. Minden nap látni olyan embert, aki a mennyország kapujában összeesett és meghalt. A másik negyed rész megkódagosodik. Ilyen fanatikus bolondot is látni eleget. A harmadik rész, a harmadik negyed a boldogságot magába zárja, és önmagának tartja meg, és nem ad belőle másnak. A boldogságot csak a negyedik bölcs bírta el, mert a gazdagságot, örömet, tehetséget meg szabad szerezni, de jaj annak, aki hozzá nem elég erős. Egy része belehal, egyrészt eszét veszti, egyrészt a kincset magába zárja, és senkinek sem ad belőle. A paradicsomi kertek fénye benne sötétségé változik. Mert a boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. Istenek fénye csak úgy válik áldássá, és csak abban, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, így szólt az Atya. Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit. Segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, hozzad meg. Az egész világ a tied. Szabad vagy a kövektől az ételig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak megtartod. Elbocsátlak hát téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. Mert a boldogok azok, akik szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok azok, akik áldást kaptak, akik belekóstoltak, akik napról napra belekóstolnak a léleknek a jelenlétébe, és továbbadják. És akkor fényük, és nektek is, mint a világosság gyermekeinek, világosság fiának fénye, egyre-egyre inkább növekszik, nem rejtjük el a vék alá, és valóban észreveszünk, hogy Úr napja van, itt van a mennyek országa, bennünk és közöttünk, és onnantól fogva viszont minden nap az Úr napja lesz. Hát így szentelünk ünnepet ma is. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Adjuk hálát az áldásért és a vigasztalásért. Imádság. Édes drága mennyi atyám, örök világosság, te vagy az, akiben valóban nincsen változás, sem annak árnyéka. Köszönjük neked azt, aki te magad vagy. Azt a békét, azt a szeretetet, mely kiárasztottál, és ami szívünkbe is plantáltál, amelyet hordozhatunk, amelyben felismerhetjük fiadat, és a fiad által adott életben felismerhetjük egymást is. Tudjuk, hogy felelősek vagyunk egymásért. Adj hát hozzá erőt, mennyeit, hogy valóban tudjunk vigasztalni, hogy valóban derűből fakadjanak a mi jó szavaink, hogy igaz békességből szóljunk, és vezetessünk másokat is békességre. Így köszönjük szeretteinket, közösségünket, de legfőképpen a te veled való közösséget, azt, hogy egy lehetünk veled. Azt, hogy itt is, és másutt is, az egész teremtett világon fel lehetünk téged, felismerhetünk, ahogy a te lelkednek lángja dobog a mi szívünkben. Add, hogy tovább vigyük ezt a lángot, továbbadjuk. Add, hogy felgyújtsuk a többi embernek is a szívét, lelkét, értelmét, hogy a te utaidat járja. Add, kérjük, hogy kerülhessük mindazt, ami ítéleted szerint kárhozatra méltat bennünket, és a te szőlődben munkálkodhassunk úgy, ahogy az neked tetszik. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, egyházunkért, tagjainkért. Így kérünk az elmúltakért és a jövendőkért, mindent a te fényedben láthassunk. Így kérünk betegeinkért, te légy nekik gyógyítójuk, avagy te adj nekünk erőt, hogy mi is gyógyíthassuk őket, ami hivatásaink rendjében. És kérünk özvegyeinkért is, árváinkért, te légy valódi istápjuk. Te tereld őket össze a lelked által abban a közösségben, amit te jónak látsz, hogy téged dicsőítsenek és téged magasztaljanak. És ám bártól olykor elnyúlik az idő, ám bártól olykor emberként megfáradunk. Te légy az, aki átölelsz bennünket a te szabadításod örömével, lelked jelenlétében. Az Úr Krisztusért kérünk, így hallgass meg bennünket. Amen. Idézünk Isten csendjében. Mindenki a maga imádságával. ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket a mennyékön van, és bocsáss meg a mi vétkénket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts el minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Úrnak szolgálj mindnyájan, fogadjátok a mi Úrunk Istenünk áldását. Ti tehát mindezeket tudván, vigyázzatok az elvetemültek téve igései, el ne sodornak benneteket, és saját biztos meggyőződéseiteket el ne veszítsétek. Sokkal inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi megváltónk, Urunk Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és minden időben. Amen.